Füles bagolyolvasó. Edgar Allan Poe, Monsieur Valdemar Kór esete tényszerű megvilágításban. Fordította, Bartos Tibor. Én magam nyilván nem csodálkozhatom, hogy Monsieur Valdemar különleges kór esete vitát kavart. A csodálatos az lett volna, figyelembe véve a körülményeket, ha nem így történik. Mert jól lehet az érdekelt felek általános óhaja volt, hogy az ügyből a nyilvánosságot kizárjuk, mindaddig legalább, amíg további vizsgálatra alkalmunk nem kínálkozik. Vagy talán éppen azért történt így, mert a hírzárlat érdekében minden lehetőt elkövettünk. A nagy közönség körében zavaros és túlzásokkal terhelt hírek kezdtek keringeni, amelyek később számos kellemetlen félreértés okozójává váltak, és természetesen széltében hitetlenséget ébresztettek. Szükséges tehát, hogy az esetet végre tényszerű megvilágításba helyezzem, amennyire persze a tények előttem is világosak. Tömören összefoglalva ezeket mondhatom. Érdeklődésem az utóbbi 3 évben többször fordult a delejesség tana felé, és mintegy 9 hónappal ezelőtt hirtelen arra a felismerésre jutottam, hogy az eddig lefolytatott kísérletek egy kérdést teljességgel és érthetetlenül elhanyagoltak. Kinarticuló mort is, egy még senkit sem delejeztek. Eszerint válaszra vár először is, hogy a beteg ilyen állapotban fogékony-e a delejes hatásra, másodszor pedig, ha igen, gyengíti-e, vagy fokozza az állapota ezt a hatást, és harmadszor, milyen mértékben, illetőleg mennyi ideig késleltetheti a delejezés a halál beálltát. Az egyéb kérdéses részletek mellett ez a 3 izgatta leginkább érdeklődésemet, a 3. különösképpen, tekintettel következményeinek rendkívüli fontosságára. Alanyt keresvén, akin a részkísérleteket megejthetném, Ernest Valdemar barátomra kellett gondolnom, a Biblioteca Forensica közismert szerkesztőjére, és a Wallenstein, valamint a Gargantua, Isasharmarxnom, de Plume, 2 alatt rejtőző lengyel fordítójára. Monsieur Valdemar 1839 óta többnyire a New York állambeli Harlemben lakik, pontosabban lakott, és elsőre rendkívüli soványsága tűnt az ember szemébe, lába olyan vézna volt, mint John Randolphé, aztán pedig a szémfekete hajától elütő fehér oldal szakálla, úgyhogy általában azt hitték, parókát visel. Természete határozottan ideges lévén, használható alanyul kínálkozott a delejes kísérletekhez. 2 vagy 3 alkalommal úgy szólván minden nehézség nélkül sikerült elaltatnom, ám de különleges testalkatához fűzött várakozásomban csalódnom kellett. Nem került ugyanis soha, egy pillanatig sem teljesen és korlátlanul a befolyásom alá, ami pedig a Slayer Voyancehot, 3 illeti, semmi kimutatható eredményre nem jutottam vele. Kudarcomat zilált egészségi állapotának tulajdonítottam. Megismerkedésünk előtt néhány hónappal orvosai megállapították, hogy előre haladott tüdővészben szenved. És csak ugyan, oly higgadtan beszélt a közeledő teljes bomlásról, mint amin változtatni nem lehet, de sajnálkozni sem érdemes. Amikor a fent említett eszme felötlött bennem, természetes, hogy mindjárt Monsieur Valdemarra gondoltam. Eléggé filozofikus jellemnek ismertem ahhoz, hogy ellenvetésektől ne kelljen tartanom a részéről. Hozzátartozója pedig nem élt Amerikában olyan, akinek a közbelépésére számíthattam. Nyíltan megbeszéltem vele az ügyet, és meglepetten tapasztaltam, milyen élénk érdeklődést mutat iránta. Meglepetten, mondom, mert igaz ugyan, hogy kísérleteimnek mindig készséges alanya volt, de, mintha a munkám nem ébresztett volna benne semmi rokon szenvet. Betegsége természetéből következett, hogy a halál beálltának időpontját a hozzávetőlegesnél pontosabb becsléssel lehetett előrejelezni, és végül úgy állapodtunk meg, hogy 24 órával azelőtt küldértem, hogy orvosainak végzetes korjóslata esedékessé válna. Ma már több mint 7 hónapja, hogy az alábbiakban csatolt figyelmeztetést kaptam Monsieur Valdemartól. Kedves PM, akár rögtön is jöhet, de és F1 behangzó véleménye szerint holnap éjfélnél nem húzom tovább. Szerintem sem tévedhettek sokat. Valdemar, kelte után 1/2 órával kezemben volt a levél, és 15 perc múlva ott álltam a haldokló mellett. 10 napja nem láttam, és megdöbbentő volt, mennyit változott ilyen rövid idő alatt. Arcáton színsápadtság borította, szeme tompán fény lett, sorvadása oly nagyfokú volt, hogy bőrén átütöttek a pofacsontok. A fokozott köhögési inger nyomán vérköpés jelentkezett. Pulzusa alig volt tapintható. Mindazonáltal szellemi képességeinek és némi testi erőnek is meglepő módon birtokában maradt. Tagoltam beszélt, segítség nélkül ceruza jegyzeteket készített. Párnákkal felpolcoltan ült az ágyban D és F doktor felügyelete alatt. Kezet fogtam Valdemarral, majd félrevontam a 2 orvost, és részletesen tájékozódtam a beteg állapota felől. A bal tüdőszövete 18 hónapja elszemcsésedett, illetőleg sajtosodott, következésképpen élettanilag teljesen elhalt. A jobb tüdőcsúcs ugyancsak elsajtosodottnak mondható, egészben inkább, mint részben, míg az alsó két lebenkennyes gócok egymásba mosódó tömege, számos reggel és egy ponton állandósult letapadással. A jobb tüdő folyamata aránylag új keletű, a szemcsésedés rendkívül gyorsan zajlik, egy hónappal ezelőtt még semmi jelét nem tapasztalták, a letapadást pedig csupán 3 napja észlelték. A tüdővésztől függetlenül főütőértágulást is gyanítottak betegüknél, a pontos kór ismét azonban a bal tüdőszövet előre haladott sajtosodása kizárta. A két orvos egyetértett abban, hogy a kórkezelési idő végső határa a másnap, vasárnap, éjfél. Mikor mindezt megbeszéltük, szombat este 7 óra volt. Miközben végig gondoltam teendőimet, D. és F. doktor végleg elbúcsúzott betegétől. Nem szándékoztak visszatérni, kérésemre azonban megígérték, hogy másnap este 10 óra tájban benéznek. Amint eltávoztak, nyíltan megbeszéltem Monsieur Valdemarral a küszöbön álló teljes bomlást, vagyis pontosabban az ehhez kapcsolódó kísérlet kérdését. Ezúttal is készségesen, sőt éppenséggel kíváncsian nézett elébe, és azt ajánlotta, hogy kezdjük el azonnal. Egy férfi és egy női betegápoló viselte a gondját, én azonban nem szívesen vállaltam volna ilyen természetű feladatot, ha a netalán bekövetkező szerencsétlenség esetére megbízhatóbb tanúm nincs kéznél. Épp ezért másnap este 8 órára halasztottam a kísérletet, mikor is egy ismerős orvostan hallgatót hozhatok magammal, Emer. Theodore LLT, a kínos meglepetések elkerülése érdekében. Eredetileg várni akartam a két orvos érkezéséig, sietnem kellett azonban, egyrészt Monsieur Valdemar többszöri sürgetése miatt, másrészt pedig, mert magamnak is látnom kellett, hogy nincs veszteni való idő, állapota rohamosan romlik. Emer, LL volt olyan szíves, és kérésemre megígérte, hogy az elkövetkező eseményekről a helyszínen feljegyzést készít, ilyen formán az ő helyenként tömörített, helyenként verbatim, 4 közölt feljegyzéseiből állítom most össze a történteket. Mintegy 5 perccel 8 előtt megfogtam a beteg kezét, és kértem, fejezze ki készségét, amilyen érthetően csak tudja, Emer. LL előtt, hogy delejes kísérletemnek jelen állapotában aláveti magát. Igen, jelentette ki gyenge, de jól hallható hangon, a következő delejes kísérlet kifejezett kívánságomra történik. Attól tartok azonban, tette hozzá rögtön, hogy a halasztás hosszúra nyúlt. Én pedig, még be sem fejezhette, elkezdtem működésemet azokkal a fogásokkal, amelyek Monsieur Valdemar delejes befolyásolásában eddig is sikeresnek bizonyultak. Már az első oldalirányos kézimítás a homlokán nyilvánvaló hatással járt, további látható eredményt azonban semmiféle akaratösszpontosítással nem sikerült elérnem egészen 10 óra után néhány percig, amikor is D. és F. doktor megbeszélésünkhöz híven tiszteletét tette. Néhány szóval elmagyaráztam, mire készülök, s mivel ellenvetésük nem volt, mondván, hogy a betegim már úgyis haláltusáját vívja, habozás nélkül folytattam munkámat. Ezúttal hosszanti simításokkal, tekintetemet a haldokló jobb szemére irányítva. Addigra már tapinthatatlan volt a pulzusa, lélegzése szakadozottá vált, és fél percekre is kihagyott. Ebben az állapotban maradt szinte változatlanul 1/4 óráig. Az említett idő elmúltával rendkívül mély, bár természetes soha emelte meg a haldokló melkasát, s ezzel légzésének szaggatottsága megszűnt, azaz nem volt tovább érzékelhető. A kilégzés időközei továbbra sem rövidültek. A beteg végtagjai jéghideg tapintásúak voltak. 5 perccel 11 előtt a delejes befolyásoltság kétségtelen jeleit tapasztaltam rajta. Tört fényű tekintete, mintha kényszerű önvizsgálatra fordult volna befelé, amint az alvajárókon észlelhető, és teljesen félre magyarázhatatlan tünet. Néhány gyors, oldalirányú simítással a félálomra jellemző szempillarebegést idéztem elő, majd néhány újabb simítással álomra zártam a szemét. Ennyivel azonban nem elégedtem meg, hanem gyors mozdulatokkal és teljes akaratösszpontosítással folytattam munkámat, amíg az alvó végtagjait látszólag nyugvó helyzetben nem rögzítettem. Lábát teljes hosszában kinyújtóztattam, karjait ugyancsak, de az ágy két oldalán, némi távolságban a törstől. Fejét enyhén alápolcoltam. Mire mindezzel végeztem, éppen éjfél lett, és megkértem a jelenlevő urakat, vizsgálják meg Monsieur Valdemar állapotát. Néhány próba után elismerték, hogy különösen mély delejes álomba merült. Az eset mindkét orvos érdeklődését felcsigázta. Dr. D. nyomban úgy döntött, hogy az éjjel betege mellett tölti, Dr. F. pedig azzal búcsúzott, hogy a kora reggeli órákban visszatér. Emer, LL és a betegápolók ott maradtak. Mintegy hajnali 3-ig nyugodni hagytuk Monsieur Valdemart, majd megvizsgálván úgy tapasztaltam, hogy állapota semmit sem változott Dr. F. távozása óta, azaz ugyanabban a helyzetben feküdt, érvelése nem volt tapintható, légzést csupán tükör segítségével lehetett észlelni, lehuny szeme természetes álomra vallott, végtagjai márványosan ridegek és merevek voltak. Az együttes kép mégsem utalt a halálra. Fölébe hajoltam, és részleges akaratösszpontosítással próbáltam elérni, hogy jogkarjával az én jogkarom mozgását kövesse, amint lassan, hívólag intettem neki. Efféle próbálkozásaim Monsieur Valdemarral eddig nem vezettek sikerre, épp ezért most sem fűztem hozzá sok reményt. Legnagyobb meglepetésemre azonban karja, ha ernyetten is, de készségesen követte mozdulataimat, bármilyen irányt jelöltem meg a számára. Úgy döntöttem, hogy néhány mondatra szorítkozó beszélgetést is megkockáztatok. Valdemar szólítottam feléjén, alszik. Választ nem kaptam, de észrevettem, hogy ajka megremeg, ilyen formán tanácsosnak láttam, ha újra megismétlem a kérdést. Harmadszori kísérletemre egész testén enyhe remegés futott végig, szeme kinyílt, de annyira csak, hogy a két szemhéj között a szemgolyónak csupán keskeny, fehér csíkja látszott, majd ajkainak lusta mozdulása nyomán alig hallható suttogás hagyta el a száját. Igen, alszom most, ne ébresszen, hadd halljak meg így. Megtapintottam végtagjait, és meggyőződtem változatlan merevségükről. A jobbkar viszont ismét engedelmeskedett irányításomnak. Új kérdést tettem föl. Érez még a mellében fájdalmat, Valdemar. A választ rögtön megkaptam, bár ezúttal kevésbé hallhatóan. Fájdalom nincs, meghalok. Úgy véltem, nem volna helyes, ha további kérdésekkel zaklatnám, megvártam tehát Dr. F-t. Nem sokkal napkelte előtt érkezett, és csodálkozása határtalan volt, amikor azt látta, hogy betege még életben van. Miután a pulzusát megtapintotta, stükröt tartott a szája elé, megkért, hogy szóljak hozzá újból. Teljesítettem kérését, mondván. Még mindig alszik, Valdemar. Mint első esetben, néhány percig most is várni kellett a válaszra. Közben szinte látszott, hogyan szedik össze erejét a haldokló. Negyedszer feltett kérdésemre azután válaszolt, de oly halkan, hogy alig lehetett hallani. Igen, még alszom, meghalok. A két orvos ekkor azt a nézetét, illetőleg óhaját nyilvánította, hogy Monsieur Valdemar zavartalanul kellene hagynunk békésnek tetsző pillanatnyi helyzetében, míg a halál meg nem váltja, mégpedig. És ebben megegyeztek a vélemények? Nyilván perceken belül. Magam mégis úgy határoztam, hogy még egyszer szólok hozzá, azzal megismételtem előző kérdésemet. Ezen közben szemmel jól követhető változás történt a delejezett haldokló arcán. Szeme kinyílt, és bogarával fölfelé fordult üregében, a bőrfelületet penészszín borította el, nem is annyira pergamenre, mint inkább poros, fehér papírra jellemző halvány árnyalat, s a melbajosok körkörös piros foltjai, melyek eddig szinte középpontját alkották két arc felének, hirtelen kialudtak. Szándékosan választom ezt a szót, mert a foltok hirtelen eltűnése leginkább az ellobbanó gyertyalángra emlékeztetett. Ugyanabban a pillanatban felhúzódott a felső ajak is, és felfedte a mindez ideig teljesen takart fogsort, az állkapocs pedig szinte hallható roppanással esett le, úgyhogy a tárcájrésen át tisztán láthatóvá lett a püffett, üszkös nyelv. A társaság egyetlen tagja sem akkor állt először halott a ságynál. Monsieur Valdemar külseje azonban olyannyira visszaborzasztó volt, hogy mindnyájan elhúzódtak tőle. Idáig jutva az elbeszélésben, úgy érzem, kimerítettem hitelemet az olvasónál, s ettől fogva csupán iszonyára és hitetlenségére számíthatok. Dolgom mindazáltal, hogy a tényszerű beszámolót zavartalanul folytassam. Monsieur Valdemar ezek után lappangó életerőnek a legcsekélyebb jelét sem mutatta, s halottnak minősítvén már az ápolókra bíztuk volna a továbbiakat, amikor a nyelvnek mint egy percnyi erős rezgő mozgására lettünk figyelmesek. Ennek elmúltával a merev szájrésből hang tört elő, amelynek árnyalatos leírására őrültség volna kísérletet tennem. Két-három jelzővel mégis megpróbálkozom, elmondható például a hangról, hogy durva volt, töredezett és üres. Ezek azonban meg sem közelítik teljes irtózatát, mégpedig azért nem, mert az emberi füleféle hangokhoz nem szokott. Két jellegzetessége azonban, mint akkor gondoltam, s tulajdonképpen most is, hozzásegítene a meghatározásához, és talán földön túli mi voltát is kellőképpen érzékeltetni. Az első, hogy a hang, mintha távolból érkezett volna hozzánk, hozzám legalábbis, mondjuk valami mély, föld alatti üregből. A második az, hogy én rám úgy hatott, sittattól tartok, a tényszerűtlennek tetsző észrevétel nem fog megértésre találni, mint valami ragacsos, kocsonyás testérintése. Hanról beszéltem, nem pedig a melkasból feltörő merőzöreiről, mint hogy iszonytató mi voltában is bámulatos tagoltságával csigázta fel érdeklődésünket. Monsieur Valdemar ezzel a hanggal igenis felelt, nyilvánvalóan néhány perccel előbb feltett kérdésemre. Nevezetesen azt kérdeztem tőle az előbb, hogy alszik-e. Most pedig ezt felelte rá. Igen, nem. Eddig aludtam, de most meghaltam. A jelenlevők közül senki sem próbálta eltagadni, vagy akár elnyomni azt a kimondhatatlan vérfagyasztó rémületet, amit e néhány jól megválasztott szóhoj tökéletesen közvetített. Emer, elel, az orvostan hallgató elájult. A betegápolók nyomban elhagyták a szobát, és semmi áron nem bírhattuk volna őket visszatérésre. A magam benyomásairól nem hinném, hogy összefüggően tudósíthatnám az olvasót. Csak nem egy órát töltöttünk abbeli némi igyekezetünkben, egy szót sem szólva közben, hogy Emer, elelté életre keltsük. Mikor végre sikerült eszméletre téríteni, újból Monsieur Valdemar állapotának vizsgálatához láthattunk. Nem tapasztaltunk más változást a legutóbbi vizsgálathoz képest, csupán annyit, hogy a tükörpróba nem mutatott kilégzést. Nem sikerült, továbbá a karból sem vért vennünk. Meg kell említenem ezen kívül, hogy a nevezett végtag már nem engedelmeskedett akaratomnak. A delejes befolyás egyetlen megbízható jele a nyelvrezgés volt, amit, ha kérdést intéztem Monsieur Valdemarhoz, mindannyiszor megfigyelhettünk. Úgy látszott, mintha összeszedné az erejét a válaszhoz, de már az akarata hiányoznék. Rajtam kívül akárki szólt hozzá, tökéletesen érzéketlennek látszott. Jól lehet megpróbáltam a társaságban külön-külön mindenkire ráruházni delejes befolyásomat. És azt hiszem, ezzel el is mondtam mindent, ami az ilyen állapotú befolyásoltság tényszerű megvilágításához szükséges. Időközben sikerült új betegápolókat keríteni, ilyen formán 10 órakor a két orvos és Emer. Ellel társaságában elhagytam a házat. Délután visszatértünk, és megvizsgáltuk a beteget. Állapota semmit sem változott. Ezután rövid vitára került sor, hogy egyrészt lehetséges, másrészt helyese a felébresztése. Hamarosan megállapodtunk azonban, hogy semmi sem szólna emellett. Nyilvánvaló volt, hogy a halált, vagy amit általában halál névvel jelölnek, megállította a delejezés. Világosan láttuk mindnyájan, hogy Monsieur Valdemar oszlását okoznánk, illetőleg siettetnénk azonnali felébresztésével. Ettől a naptól kezdve a múlt hétvégéig, vagyis 7 hónapos időszakon át, naponta megjelentünk Valdemar házában. Látogatásaink alkalmával néha barátok is elkísértek, hol orvosok, hol mások. Monsieur Valdemart mindezen közben pontosan ugyanabban az állapotban találtuk, mint amilyennek legutóbb leírtam. Az ápolók állandóan ott voltak mellette. Végre az elmúlt pénteken döntöttünk úgy, hogy kísérletképpen felkeltjük, azaz megkíséreljük felkelteni, és ez a, talán szerencsétlennek mondható kísérlet kavarta fel széles körben a vitát, vagyis, mondhatnám inkább, a fogadatlan prókátorok kedélyeit. Szokásos delejes simításaimmal kezdtem Monsieur Valdemar felébresztését, ezek azonban jó ideig nem vezettek eredményre. Éledésének első jeleként a szembogár lassú ereszkedését figyelhettük meg. Feljegyzésre méltó ezen felül, hogy a pupilla leszállás kísérő jelensége valamely sárga vizenyő, roppantul kellemetlen, taszító illatú, bőséges kiválása volt. Elhangzott az a javaslat, hogy meg kellene ismét próbálkozni a kar irányításával. Megpróbálkoztam, sikertelenül. Dr. F. ezután felkért, hogy kíséreljek meg talán egy kérdést. A következőt kérdeztem. El tudná mondani nekünk, Valdemar, mit érez a vagy mit kívánna? A melbajosok körkörös foltjai egy pillanatig visszatértek az arcra, a nyelvim bolyogni, azaz pontosabban vadul forogni kezdett a szájüregben, bár az állkapocs és az ajkak merevek maradtak, majd, végül a messzeségből feltört az előbbiekben jellemzett iszonyú hang. Az Isten megáldja gyorsan-gyorsan altasson el, de gyorsan, vagy ébreszen gyorsan mondtam már, hogy halott vagyok. Megrendülésemben egy pillanatig tanácstalanul álltam. Először az újraaltatás irányában tettem kísérletet, ami azonban nem vezethetett sikerre akaratingadozásom miatt. Ilyen formán megfordítottam a folyamatot, és erőfeszítéseimet az ébresztés érdekében fejtettem ki. Hamarosan láttam, hogy az eredmény nem fog soká késni. Helyesebben eredményt sejtettem abban, aminek hamarosan el kellett következnie, és a jelenlevők is minden bizonnyal Monsieur Valdemar ébredését várták. Ehelyett olyasmi történt, amit józan emberi lény semmiképpen nem várhatott. Mert amint sietve folytattam a delej simításokat, a szenvedő nyelve mögül se egyáltalán nem az ajkáról felszakadó halott. Kiáltások közepette, egyszerre az egész alkata, egy pillanat alatt, vagy annyi sem kellett. Összeesett, elmállott, pontosabban szétrohadt a kezemben. Az ágyon, ott a jelenlevők szeme előtt, szinte folyósan, ott feküdt egy halomban az undorító lucsok.